Bocsánat, egy kis technikai dolog volt. Jó, tehát akkor a mai napra egy olyan témát hoztam, hogy egyáltalán az embertársainkkal a kapcsolataink, úgy általánosságban az emberekkel a kapcsolatunk, hogy igen, mit mond, hogy hogyan viszonyuljunk a másik emberhez. És két nagy részre osztanám, az elmélet és a gyakorlat. Mert ugye ezt pont tegnap beszéltük otthon, hogy az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség, gyakorlatilag van ez a szép mondás. És igazából az elméletet négy részre fogom bontani. Először a tiszteletről, aztán a szeretetről fogunk beszélni, aztán még két egyéb dolog, de ez lesz két ilyen nagyobb téma. Ugyanis hogyan kell az embertársunkhoz viszonyulni, mit mond az ige? A legelső dolog, hogy tisztelettel kell az embertársunkhoz viszonyulni, és miért? És föllapoznám a teremtésnek a legelejét. A teremtésnek a legelejét. 1 Mózes 1, vagy Teremtés könyve 1, 27-es vers. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére, Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette. Férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. Tehát ez a legelső dolog, amit lássunk, hogy minden egyes ember Istennek a képmása. És egyébként tök érdekes, mert ugye a Biblia azt mondja egyrészt, hogy senki nem láthatja Istent, és úgyhogy aztán még éljem. De érdekes mondom, az Ószövetségben látjuk egy helyen, hogy megjelen nekik az Úr. Azt hiszem, az arcát nem látták, de látták a lábát, a testét, és még le is írja, hogy látták, és mégis éltek. De valószínűleg nem a teljességében látták, de Isten mégis olyan, mivel hasonlítunk ő rá, ezért ugyanúgy valószínűleg vannak lábai, vannak kezei, meg beszél is az ige arról, hogy az Úr a fülével, meg az orrával érez jó illatot, vagy nem jó illatot. Tehát valószínűleg hasonlóan néz ki, mint mi. Úgy szoktam ezt még illusztrálni, hogy ha valaki szülő és születik gyereke, akkor itt mindig szoktak beszélni, hogy hát ez kiköpött anyja, vagy kiköpött apja, mert a gyerekek hasonlítanak a szülőkre. Vagy egyébként a nagyszülőkre, az egy más kérdés, néha a nagyszülő jön vissza a gyerekben. De mivel Istennek a gyermekei vagyunk, és a saját képére formált minket, ezért hasonlítunk őre. És minden egyes ember, akár testvér, akár nem testvér, akár hívő, akár nem, legyen bármilyen jó ember, rossz ember, gonosz ember, ott van ő benne, ez az Isten képmásának a hordozása. Mert Isten képmására teremtett. És amikor a másik embert tiszteljük, akkor Isten tiszteljük, mert Istennek a képmását hordozza ez a másik ember. És ez önmagában ez a megír egy misét. Emlékszem, hogy még az egyetemi diákkörben mondta valakiről a diákkörből, nem mondok neveket, meg néhányan ismertétek, néhányan nem, hogy valaki mondta, hogy ő annyira tiszteli az embert, csak egy ilyen fél mondat volt, és megütötte a fülem. És szerintem ez ugyanez, hogy bármilyen másik emberhez ilyen tök nagy ilyen méltóságot ad neki. Tehát fölemelte az embereket, tisztelettel bánt velük. És ugye vannak olyanok, hogy ránézünk egy emberre, és nem tudom, elmegyünk az utcán, ott alszik a földön egy hajléktalan, ő is Isten képmására van teremtve. És ő is ugyanezt a tiszteletet érdemli meg tőlünk. Mert Istenre hasonlít. Ott van valaki, aki nem tudom, teljesen deformálódott a teste, akár mondjuk, teljesen torzul néz ki, ugyanúgy Istennek a képmását hordozza. Ugyanúgy. Ugye egy nagyon gyors kanyar balra vagy jobbra, ugye az ördög pontosan ezért támadja ezt, hogy ezt az Isten képmásúságot torzítsa. Mert az ördög nem teremt, az csak eltorzít dolgokat, eltorzít, amit Isten megteremtett jónak. Tehát az, a másik embert azért, mert ő ember, és mert ő Istennek a képmása, ezért tisztelnünk kell, ezt mondja az iga is. Föllapodom a Abcsel 10-et, csak hogy egy ilyen példát keressek. Ott azt mondja Péter, Cornéliusnál vannak egyébként, Cornélius házában, Abcsel 10.34. Péter pedig megnyitotta a száját, és azt mondta, most értettem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, folytatom, hanem minden népben kedves előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Ez egy ilyen fantasztikus esemény az apostolok cselekedeteiben, amikor a nem hívők, a pogányok is megtérhetnek, és döbbennek le a zsidó hívők. De itt egy nagyon fontos dolog elhangzik, hogy Isten nem személyválogató, és ugyanezt akarom, ezért hoztam ide ezt az igeszakaszt. Máshol is visszaköszön az igében, hogy Isten nem személyválogató. Ő nem tekinti az embereknek a személyét, és amilyen Isten, nekünk is olyannak kell lennünk. Tehát ha Isten nem személyválogató, akkor mi se legyünk azok. Ugyanúgy jár mindenkinek ez a tisztelet. Na most, tök jó, most már én is tanulok lassan, hogy így lehet beszélni, prédikálni dolgokról, hogyha nem mondjuk meg, hogy miről prédikálunk, hogy mit jelent az, hogy tisztelet, akkor így nem sok megy át belőle. Tehát mit jelent tisztelni valakit? Mit gondoltok ti, ezt hogyan fogalmaznátok meg? Nincs egy ilyen, a helyes definíció nálam, jó, nem azért kérdem. Mindannyian meg tudjuk ragadni egy-egy oldalát ennek a kérdésnek. Szerintetek mit jelent? Azt tenni vele, amit szeretnénk, hogy velünk is tegyenek. Becsülöm benne azt, amiben ügyes. Jól értettem, ugye? Aha, például. Aha. Tök jó. Egyéb gondolat? Na. A szavainkkal kifejezzük, tehát egy kommunikációban jelenik meg a tisztelet. Számomra például benne van a tiszteletben az, hogy őt egy szabad akarattal rendelkező önálló embernek tekintem. Tehát, hogy elfogadom, hogy őnek is saját akarata van, és ő azt csinálja, amit ő akar. Számomra ez is tisztelet. Egyéb? Jó. Menjünk tovább. Ugyanúgy kell tisztelnünk mindenkit? A kérdés beugratós, meg trükkös, mert múltkor is mondtam azt, hogy van ez a szép német szó, hogy jein. Igenis és nem is. Tehát az előbb elhangzottak miatt igen, mindenkit úgy kell tisztelnünk, mert mindenki egy önálló ember, és Istennek a képmását hordozza. Mind a mellett egy-egy ember egy szerepkörben lehet jelen az életünkben. Tehát például mondjuk a főnökömet másképp fogom tisztelni, mint nem tudom, egy az utcán valakit, akivel találkozom. És egyébként nem is az embert is tisztelem, de ott van ez a szerep, amiben ott van. És ilyen szempontból nem ugyanúgy viszonyulunk az emberekhez, hanem másképpen. Egy szülőhöz másképpen viszonyulunk, egy testvérhez másképpen viszonyulunk. Jó, menjünk tovább. A tiszteleten túl pedig az ige arra hív és indít minket, hogy szeretnünk el az embereket. Miért? Azért, mert Isten szereti az embereket. Nem lapozok oda, fejből nyomja mindenki ezt, János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen, mert Isten úgy szerette a világot. És a világ alatt nem azt érti itt most az ige, hiszem, hogy szereti a tett világot is, de itt most az emberekre vonatkozik. Tehát Jézus minden emberért meghalt, mert annyira szeret Isten minden embert. Ha Isten szereti mindenkit, a legmegáltalkodottabb embert is, akkor erre hív minket is, hogy szeressük még a legmegáltalkodottabb embert is. Máté 22-höz lapozok. Máté. Ugye ott van azt hiszem a gazdag ifjú, és a nagy parancsolat kérdésköre, vagy lehet, hogy itt a farizeusok, nem is a gazdag ifjú. 22:36-tól olvasom. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ehhez hasonló második. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Itt azt mondja, hogy ez a parancsolat, hogy szeressük fele barátunkat. És itt nem feltétlen, itt, tehát nem máshol itt szomszédról beszél, tehát nem az, hogy barát, és tudom, hogy fele barát, ugye fele, mindegy. Tehát, hogy nem a barátainkról van szó, hanem az emberekről, akik körülöttünk vannak. Szeressük őket. Ezt később azt hiszem Pál apostol ki is fejti, hogy aki így cselekszik, az betölti a törvényt így automatikusan, kvázi. Ha tényleg mindenben szeretettel fordulunk mások felé. És hangozzon el, hogy ugye van ez az elv. Korábban néztünk ilyen példákat is erre, hogy hamisítani ugye azt szokták, ami igazán értékes. Ami nem értékes, azzal nem fáradnak, hogy hamisítják. Tehát én hamis 5 forintost még nem láttam, de hamis 20 ezeres sem hallottam. Hogy látni, remélem nem láttam, bárki tudja. Éppen ezért a szeretetnek is van. Van olyan, hogy hamisítvány szeretet, nem igazi szeretet. Tehát amikor arról beszélünk, hogy szeretnünk kell a másikat, akkor érdemes kicsit gondolkozni azon, hogy mit jelent szeretni a másikat. Hogy mi az, amikor nem szeretjük a másikat. Tehát a szeretet, ugye amire itt ugye agapénak szokták hívni ezt a szeretetet. Az isteni szeretet, amit nekünk adni kell a másiknak. A szeretet a másiknak a javát keresi. Jézus is ezt mutatta meg, hogy mi azt akarjuk, hogy a másiknak jó legyen. A másik javát keresi. És az ige például mond egy ilyet, hogy hagyni a másikat bűnben maradni, az nem szeretet. Mert az nem jó neki. Tehát itt van például egy hamisítvány, amikor az ember, inkább hagyjuk az egész témát, nem szeretettel bánunk felé. Frankon kértem, hogy Levitikus, ami azt hiszem, a 2 Mózes, ugye? 2 Mózes 19. Nem, akkor nézzük meg 3 Mózes. 19:17. Aha. 3 Mózes 19:17. Azt mondja a törvény, ne gyűlöld a te atyád fiát szívedben, fedd meg fele barátodat nyíltan, hogy ne viseld bűnének a terhét. Tehát azt mondja, hogy ha ebben a megfogalmazásban kicsit nehezebben jön át, de hogyha én nem feddem meg a másik embert a bűne miatt, akkor gyűlölöm őt a szívemben. Ezt mondja. Tehát nem mondani neki, hogy hello, bello, ez így nem jó, amit csinálsz, ebből így nem ennek nem lesz jó vége. Ez önmagában nem... Az ige azt mondja, hogy ez egy gyűlölet van szívünkben. Egy példa arra, hogy mi nem a szeretet. Az 1 Korintus 13, ugye a szeretet himnusz, azt szerintem egy párszor fogom itt idézni még. Ott van a 6-os vers. A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. A szeretet ilyen. Ha valami hamisság van, akkor a szeretet szomorúság lesz bennünk. Szomorkodni fog a szeretet. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindig mindenkit kijavítunk minden esetben, mert az megint egy másik dolog, hogy megyek az utcán, és te azt a cigarettát el kéne dobnod, te nem tudom, nem kéne ilyen ruhát viseljél meg, tehát hogy ez sem szeretet, nem erről beszélek. De mindannyiunknak van szituáció az életében, amikor valaki csinál valamit, ami nem helyes, nem jó, és inkább nem szólunk semmit. És ez nem a szeretet. Hogyha valaki azt gondolja, egyébként szerintem nem, de van, aki azt gondolja, hogy azért nem szólok semmit, mert nem akarom bántani. Jó, mondok egy másik példát, amit a világ szeretetnek hív, de az ige szerint nem szeretet, ez a fizikai vonzalom. A fizikai vonzalmat szeretetnek nevezi a világ, Isten nem annak hívja. Nem annak hívja. Az annyi, mint aminek nevezzük fizikai vonzalomnak. Tetszik nekem egy másik ember, az azt jelenti, hogy fizikailag vonzódik hozzá, de ez önmagában nem szeretet. Ez is egy hamisítvány. Van, aki ezt összekeveri. Akkor szintén, hogyha egy másik emberen keresztül például az ördög megnyilvánul. Tehát kifejezetten gonosz dolgokat csinál egy másik ember. És megint csak, nem akarok szegénykém, hogyha mondok valamit, vagy hogyha szembeszegülök vele, akkor ezzel én bántom őt. Ez sem szeretet. Ez sem szeretet nem ellenállni az ördögnek. Mert ugye azt mondja Jakab 4:7, hogy rendeljétek alá magatokat Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és ő elfut tőletek. Ez egy parancs, hogy az ördögnek ellenek ellenállni. Szerintem ez is egy példa arra, hogy ez nem szeretet. Jó, a szeretetről ennyit gondoltam, mint elmélet. Tehát tisztelni kell az embert, a másik embert, szeretni kell a másik embert. Vakarászom a felszínét ennek a témakörnek. Rengeteget lehetne erről beszélni, annyi időnk most itt nincsen. Inkább a fő pontokon mennék még végig. Ami egy talán nem annyira triviális, de az igében kidomborodik, hogy igenis van különbség hívő és nem hívő között. Másképpen kell viszonyulnom egy hívő emberhez, meg egy nem hívő emberhez. Mondok egy példát, itt van a Galata 6:10. Azért, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, kiváltképpen pedig azokkal, akik hozzátartozóink a hitben. Tehát tesók a hitben. Különösen ővelük kell jót tenni. Mindenkivel tegyünk jót, de különösen ővelük. Itt egy megkülönböztetés. Most mi ez? Akkor Isten mégiscsak személyválogató? Nem, Isten nem személyválogató. De az igében megjelenik ez, hogy egy hívő ember más kategória. Mint ahogyan, ugye, hogy is fogalmaz, hozzátartozóink a hitben, vagy testvérünk a hitben szoktuk mondani. Tehát tényleg, ahogyan a családon belül is egy testvéremmel másképpen fog bánni, mint akárkivel. Ha a testvérem kér segítséget, akkor mondjuk segítek neki, ha akárki kértem segítséget, akkor meglátjuk, hogy mit tudok. Aki szintén hívő, másképp fogok viszonyulni hozzá. Két másik igeszakaszt megnéznék még ugyanehhez. János 13:35. Ott Jézus azt mondja, hogy az új parancsolat. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És ugye nem azt mondja Jézus, hogy arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szerettek, vagy szeretitek az embereket, hanem hogyha egymást szeretitek. Itt is megjelenik az, hogy másképpen viszonyul két hívő ember egymáshoz, mint egy hívő ember egy nem hívőhöz. Jobban összeköti a hívő embereket a szeretet. És ez így van elrendelve. Mondok még egy példát erre. Az első János levél, János 1, vagy 1 János, a 5. fejezet első verse. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki tőle született. Ez érdekes, hogy ezt fogalmaz. Tehát, ha én szeretem Istent, akkor én szeretek mindenkit, aki őtőle született, aki őtőle való. Tehát, ha én Istentől születtem, akkor én alapból így kell működjek, így működök, igazából ez tényként írja le, hogy mindenki, aki hisz Istenben, aki a testvérem, én őt szeretem. Ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy Isten lelke ezt végzi bennünk. Amikor újjászületünk, szeretet lesz bennünk azon emberek iránt, akik szintén újjászülettek. És itt is megjelenik ez a különbség. Hívő ember, nem hívő ember között. Ez kicsikét ilyen meredeknek tűnhet elsőre, de abszolút igei. Abszolút igei. És még egy ilyen gondolat még az elmélet részhez. Azt a Róma 12-ből olvasom föl. Róma 12-18. Hogyan viszonyuljunk a embertársainkhoz, más emberekhez. 12-18. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Ugye itt már Pál apostol ilyen amennyire csak tud, tőletek telik, ha lehetséges. Tehát ebben benne van az, hogy lesznek emberek, akikkel nem fogunk kijönni. Lesznek. Nem hű emberek között, pláne, mindenképpen, mert ugye az ige is ezt mondja, hogy Krisztus és Beliál, Istennek a lelke és az ördög. Nincs közünk egymáshoz, egy nem hívő emberrel, igenis ez elő fog jönni. És szépen ezért dörzsöljük majd egymást. Még a nem hívő emberekkel is törekedjünk a békességre. Elvileg mi a békességnek az emberei vagyunk, békességet kéne árasszunk, de nem fog mindig ez sikerülni. Benne van a pakliba, hogy nem fog mindig sikerülni. És nem, tehát hogyha mi próbáljuk, de nem jön össze, tudjuk azt, hogy emögött lehetnek, vannak szellemi okok, és benne van a pakliban. Így lesz, na bum. Szoktam mondani, hogy tehát ahol lakunk, meg ahol dolgozunk, ezt hát így szoktam mondani, hogy hülyék miatt ne változtassuk meg, mert mindenhol lesznek. Tehát, hogy csak egyik problémát a másikra cseréljük. De törekedjünk rá. Tehát rajtunk nem újjon. Ugye beszéltünk arra, mi van, hogyha hívő emberekkel nem tudunk kijönni. Itt viszont, ugye, ahogy megkülönbözteti az ige, teljesen másképpen állunk hozzá. Mert tudom, én belülről az ige azt mondja, hogy bennem ott van az a nagy szeretet ő iránta, mert ő is őtőle született, akitől én születtem újjá. Nem jövök kivel, akkor is szeretni fogom. De valakivel, aki hívő, azzal békétlenségben élni, az nem kifejezetten igei. Mondjuk így, és akkor finoman fogalmazok. Jó. Elméleti rész vége, megyünk hát a gyakorlatra. Még egy gondolat, hogy hát igazából ezt elején akartam mondani, hogy ezt Lici, úgy nézzük ezt a témakört, hogy tehát hozzátok beszélek meg magamhoz, akik itt vagyunk, hogy mi hogyan viszonyunk másokhoz. Tehát ne úgy nézzük, hogy én hozzám mások hogyan viszonyulnak, mert akkor rögtön meglátjuk, hogy jó, akkor ez milyen igazságtalan, hogy velem így bánnak. Lehet, hogy igazságtalan. Most nézzük meg azt, hogy mi nekünk hogyan kell viszonyulnunk másokhoz. Na és akkor gyakorlat. Hogyan tudjuk tisztelni a másik embert? Itt légy szíves, hogyha van gondolat, mondjátok. Én elmondok néhány gondolatot a magam részéről, de ez lenne az abszolút gyakorlati része. Tehát az egyik, hogy hogy a másik emberre én úgy nézek, hogy én nem vagyok nála jobb. Én nem vagyok jobb a másik embernél, egyébként rosszabb sem. Nem vagyok nála jobb, különb, nem vagyok nála értékesebb, vagy értéktelenebb. Mi egyformák vagyunk. Ez egy szerintem fontos elem, hogy, hogy amikor tisztelem a másikat, akkor kvázi partnerként nézek rá. Nem vagyok nála értékesebb. Lehet, hogy valamit jobban csinálok, mint ő, de lesz olyan, amit meg ő csinál jobban, mint én. De ha nem is, nem vagyok nála értékesebb, mert az értékünk nem abból fakad, hogy mit tudunk, meg mit építettünk fel az életünk, az értékünk alapvetően a legelére megy vissza, Istennek a képmásának a hordozásából fakad. Ő egy másik ember. Nem vagyok értékesebb a másik embernél. És ha mondjuk visszanézünk az elmúlt 100, hát lassan 150 évre, hogy milyen háborúk dúltak a világba, és mi miatt, ezt nem mindenki gondolja így. Mire gondolok? Legyünk konkrétabbak. Nézzük meg mondjuk egy más bőrszínű ember. Van, aki azt gondolja, hogy a bőrszín az értéket is von maga után, hogy milyen az ember bőrszín. Nem von. Egyébként ez meg egy másik, mindegy. Nincs olyan, hogy különböző bőrszínű ember, nincs olyan különböző rassz, vagy nem tudom, nincsenek ilyenek. Ádám és Éva van, mindenkitől leszármazott le, egy emberiség van, egy emberi faj van kvázi, most mondjuk így, ilyen csúnya szóval. Nincs olyan, hogy ilyen bőrű, meg olyan bőrű ember. Nincs ilyen. Amellett, hogy a másikat nem, tehát, hogy én nem tartom magamat értékesebbnek, többnek a másiknál, kevesebbnek se tartsam, mégis egy alázat is kell ehhez, hogy tudjon másikat tisztelni. És néhány igeszakaszt olvasnék föl. 1 Korintus 15, ugye Pál mit mond? 15:9. Azt mondja, hogy mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De folytatja Pál, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem volt hiába való, sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Tehát egyszerre azt mondja, hogy én nem vagyok méltó se arra, hogy apostolok, a legkisebb vagyok az apostolok között, de egyébként látja helyesen, és ez valószínűleg így is van, hogy többet munkálkodott, mint azok együtt mindnyájan. Tehát ebben benne van az alázat. És ugye mi ez, hogy alázatosnak lenni, az amikor az ember nem foglalkozik magával. Megyek tovább. Jézusnak a példáját, a János 13-ban megnézzük, amikor megmosta a tanítványok lábát. Tehát Jézus mit csinált? Emlékeztek arra a sztorira? Fogta magát, hozott valami mosóvizet, és elkezdte mosni a tanítványoknak a lábát, ami egy ilyen szolgai dolog volt. A szolgák csinálták ezt. És aztán azt mondta Jézus, hogy ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. És hogyha én a ti uratok és mesteretek, megmostam a lábatokat, nektek is meg kéne mosnotok egymásnak a lábát. Tehát Jézus is belehelyezkedik ebbe a szerepbe, mint egy szolga, alázattal. A tisztelethez alázat kell, és ahhoz, hogy az ember alázatos tudjon lenni, föl kell ismerni azt, és légy szíves, jól értsétek, amit most mondok, hogy nem vagytok fontosak. A világ nem körülöttetek forog, ezt így is lehet mondani. Ugye van ez a vicc is, hogy hány ilyen meg olyan ember kell az, hogy egy villanykörtét kicseréljen, ugye, és akkor hogy van az, hogy nem tudom milyen ember, de a büszke ember az olyan, hogy ő egyedül is megoldja, mert hogy bedugja a körtét, és a világ körülötte forog, és az így akkor becsavarja, mindegy, angolul hallottam viccet, rossz, mindegy, de kifejezi ezt, hogy a világ körülötted forog, vagy nem forog körülötted, igen, fontos vagy, Istennek a képmását hordozod, Isten szeret téged, hogyha egyedül élnél a földön, Jézus meghalt volna, csak te érted a kereszten. Isten számára annyira értékes vagy, de az alázat, mint attitűd, az ezt fejezi ki, hogy én nem vagyok fontos. És ez így van rendjén, hogy én magamra azt mondom, hogy én nem vagyok fontos, ezáltal nem várom el, hogy a világ hozzám igazodjon. Azt tudom, hogy fontos vagyok, de ez Istennek az érték, amit ő nekem tulajdonít. És ezt nem tagadom le. Itt nehéz meghúzni, tehát ezt idővel mindenki meg fogja tanulni, remélhetőleg. hogy nem tudom, ott vagyok a munkahelyemen, és nem azért vagyok ott, hogy az én karrieremet építsem, hanem azért, mert szolgáljam azt a helyet. Hogy az a hely jobb legyen azért, mert én ott vagyok. Egy célért vagyok ott, ami nem... Tehát nyilván én is van benne egy helyem, és nyilván akkor fogom csinálni, hogyha az mondjuk összhangban van azzal, amit Isten a életemben eltervezett, de nem azért vagyok ott, hogy ők engem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljam őket. Nem én vagyok a fontos. Nem én vagyok a fontos. Na és ugye könnyű-e így viselkedni? Nem, nem könnyű. Mit csinálunk? De hát nem bírom a másikat tisztelni, nem tudok felé így fordulni. Van az, amikor az ember egyszerűen csak engedelmeskedik, mert engedelmeskedni akar, mert Isten azt mondja, hogy legyünk engedelmesek, és megcsináljuk, és tök mindegy, hogy érezzük magunkat. Van ez, és ez fontos, hogy meglegyen, hogy tök mindegy. Kit érdekel, hogy érzem magam? Isten azt mondja, hogy csináljam, ezt meg fogom csinálni. És ez lehetne úgy, hogy mondhatja valaki erre, hogy de hát ez milyen, megjátszom. Nem, ez mélyen, mélyen spirituális, mélyen szellemi dolog, amikor az ember csak az engedelmesség kedvéért engedelmes. Ez mélyen szellemi dolog. Ezt nehogy hagyjuk, hogy bárki becsmérelje, vagy lekicsinyelje ezt. Illetve szoktuk ezt mondani, hogy keressük azt hiszem a múltkor a Montázs Zsolt kaféba beszéltünk a szemüvegről, vagy a múltkor előtt volt, nem emlékszem már. Isten hogy látja a dolgokat? Lássuk mi is úgy őket. Ha nem tudjuk úgy látni őket, akkor imádkozunk, és kérjük Istent, hogy hogyan mutassa meg, hogyan látja a dolgokat, hogy az ő szemében lássuk őket. És akkor a helyére körül minden. És akkor tudunk alázatban, tudunk megfelelő önértékeléssel viszonyulni másokhoz. Remélem, hogy ez nem nagyon elméleti szagú, amit most mondtam, mert ezek számomra gyakorlati dolgok. Ezek konkrétan az én életemből hozom ezeket a dolgokat. De légy szíves, most ennyit akartam a tisztelethez mondani. Mondjatok ti ötleteket, hogy számotokra mi a trükk, mi a titka annak, hogy hogyan kell ezt csinálni. Tehát a gyakorlatban ahhoz, hogy tudjam a másikat tisztelni, vagy tiszteljem a másikat, milyen gyakorlati? Keresem azt, hogy miben tudok felnézni rá. Még akkor is, amikor nem Isten szerint működik. Nyugodtan Zoomról is mondhattok izé ötleteket, gondolatokat. Keresel valamit? Ja. Oké. Most kéne azt eljátszom, hogy ki az, aki... Na mindegy, tehát, hogy minden elhangzott. Tehát, hogy annyira szépen sikerült kereken összefoglalnom, vagy pedig... Van kérdés? Témához kapcsolódik? Igen. Akkor mindjárt erre visszatérünk, köszönöm szépen. Jó, akkor menjünk tovább, mert az óra az nem áll meg, az megy tovább.
Akkor nekem még lenne egy, bocsánat.
Ami szintén fontos. Igen?
Nem tudom, hogy hallatszom-e, mert próbálkoztam, hogy nekem még lenne egy.
Most
csak hallunk, nem hallatszottam. Hogy bocsánat, már tovább mentél volna, de nekem még az együttérzés, vagy az angol ez a compassion szó, az, ami sokat szokott segíteni, hogy úgy nézek a másikra, hogy ugyanazokkal a problémákkal küzdik, mint én. Ugyanolyan traumái vannak, mint nekem. Még ha nem is pont ugyanolyanok, de hogy meglátni a másikban az esendőt. És akkor az nekem tiszteletet parancsol.
Tök jó, ezt ti hallottátok? Jó, tök jó. Köszönöm szépen. Köszönöm, tök jó. Tök jó gyakorlati gondolatok. Menjünk tovább, hogy szeretni, hogyan tudjuk a másikat szeretni. És az első, ami elhangzott az előbb, a nagy parancsolatban volt benne, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Ugye ebbe lássuk meg azt, hogy ha mi utáljuk magunkat, akkor utálni fogjuk a másikat is. Tehát, hogyha azt akarjuk, a magunk iránti szeretetet veszük alapul, hogy úgy szeressük a másikat, akkor azt jelenti, hogy a magunk iránt is kell valami fajta szeretet legyen, különben a másikat nem igazán fogjuk tudni szeretni. Tehát, ha valaki önmagát nagyon lenyomja, nagyon értéktelennek tartja, nem fogja igazán tudni szeretni a másikat. Azt hiszem, ezt mondjuk ki, mert ez egy releváns dolog és gyakorlati dolog. Ne utáld magad. Ne utáld magad. Isten se utál téged, értsél egyet ő vele, ő jobban látja, mint te. Ne utáld magad, és akkor ezzel fogsz tudni szeretettel fordulni a másik felé. Van egy nagyon fontos elv, amit egy párszor elhangzott, de hangozza el most itt is, hogy csak azt tudod adni a másiknak, amivel rendelkezel, amit kaptál, amit van. Hogyan tudok szeretet adni a másiknak, hogyha nekem van szeretetem? Hogyan van szeretetem? Hát Istentől. És ezért, ugye Isten szeretete, szokták mondani, az egész világot átformálja. Isten szeretete a legnagyobb erő az egész világon. És nem tudom, ezért jutott eszembe, de ehhez is kapcsolódik az, amit elhangzott igeszakasz a Júdás leveléből, hogy tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében. Tehát ez egy döntés kell a mi részünkről legyen, hogy mi igenis át akarjuk élni azt, hogy Isten szeret minket. Ez a mi kötelességünk és dolgunk, hogy mi Isten szeretetében tartjuk magunkat, újra és újra emlékeztetjük magunkat, hogy Isten szeret minket, de ezt nem olvasni kell, ezt kóstolni, tapasztalni kell, átélni kell. Mint az a szeretet, amit csak leírnak, hogy szeretlek, tök jó, de azért azt azért más módon is várja az ember a kifejezők iránt, hogy szeretik semmit, csak úgy mondják. És akkor ennek vannak gyakorlati dolgok, hogy hogyan, de a lényeg itt az, hogy nekünk újra és újra és újra átkerülnünk Istennek a szeretetét, hogy ő mennyire szeret minket, hogy mi tudjunk másokat szeretni. Ez egy abszolút gyakorlatias dolog. Ha nem megy a másiknak a szeretése, akkor kérdezd meg magadtól, hogy nem lehet, hogy én kaptam régen egy dózist Isten szeretetéből. Emlékszem, hogy Angliában voltunk még kint, szerintem akkor kint éltünk, amikor elmentem egyik erre a konferenciára, ami hát most már nincsen, de volt még, ilyen februáronként. És az egy annyira intenzív idő volt, amíg Istennek a jelenlétében voltunk. És pont utána volt az, hogy szombat volt, és kimentünk utca missziózni. Kimentünk a városközpontba, és természetesen az, aki a rendszeres résztvevője volt, aki nem gyülekezetből, aki csak azért jött oda, hogy mindig szívasson minket, csak azért jött oda, mindig volt egy muzulmán fickó volt, Mohamednek hívták egyébként, ezzel sokat nem mondtam, mert elég sokan viselik ezt a nevet, és mindig odajött, és csak zaklatott minket, és ilyen provokált gyakorlatilag odajött, és olyanokat csinált, hogy fogta a telefonját, nem beszélt senkivel, és akkor így, haló, képzeld, megint itt vannak ezek a gyógyítók, és akkor ilyeneket izé csinál, direkt provokált minket. És annyira érdekes volt, hogy ezután a konferencia után azt vettem észre magam, hogy oda mentem hozzá, és tök nagy szeretettel és tök nagy erővel beszéltem vele, és még imádkoztam is érte. Igaz, hogy ő közben szintén izé mindenféle szitkokat mondott, de imádkoztam érte. Egyszerűen ez jött ki belőlem. Ez jött ki belőlem, hogy odaforduljak hozzá. Tehát magamon is megfigyeltem azt, hogy pár napig Istennek a jelenlétében vagyok, mennyire másképpen működök. És ez egy általános igazság, hogy Isten jelenlétében kell legyünk ahhoz, hogy a szívünk a megfelelő módon működjön. Akkor még néhány gyakorlati dolog. Legyünk kedvesek. Abszolút gyakorlati. Néha egyszerűen csak mondani valami kedveset, vagy tenni valami kedveset, csak azért, hogy kedveskedjünk. Ez egy tök gyakorlati és tök erős dolog. Mert az emberek, tehát a szeretet, a kedvesség, az egy olyan nyelv, amit mindenki beszél. Mindenki. Bármilyen ember, bármilyen állapotban van. Szintén a legmegáltalkodottabb ember is, a legdémonizáltabb ember is, hogyha valami kedvességet kap, érti. 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 Nagyon sok ajtó nyílik meg egy kedves szóval. Igaz. Például pénztárosok, meg nem tudom, mindenféle. Intenzív osztály, igen, igen. Az ember mond egy kedves szót. Kedveskedik a másiknak, csak azért, hogy kedveskedjen. Ez egy tök praktikus és tök jó dolog, ha az ember ezt tudja csinálni. Na, és én itt a listámnak a végére értem, mondjatok légy szíves ti még, hogy hogyan lehet praktikusan szeretni a másikat. Csöndben, igen, néha. Néha nem beszélni, ugye? Igen. Figyelni rá, figyelmet adni. Meghallgatni a másikat. Mosolyogni, tök jó. Segíteni neki. Még akkor is, ha esetleg nem kérte, vagy nem érdemli meg. Mert ő volt az, aki nem írta föl, hogy mi a házi feladat, igaz? Nem vette a fáradtságot, akkor miért fáradjak vele? Megkérdezhetjük Istent, hogy mire van szüksége? Igen. Tök jó. Egyéb gondolat? Igen. Igen. Engedelmes vagyok. Egyébként ez is egy tök gyakorlati dolog, pedig nem tűnik feltétlenül elsőre annak, de ez egy nagyon jó dolog, amikor olvasok az igébe valamit, és azt mondom, hogy akkor megcsinálom. Ez egy tök gyakorlati tud lenni. Adok egy pohár vizet, friss vizet valakinek. Erős beszél Jézus. Adok neki egy pohár vizet. Tök gyakorlati. Tehát engedelmes vagyok. És ugyanazt elmondhatjuk, ami az előbb is volt, hogy imádkozni azért, hogy úgy lássuk a másik embert, ahogyan Isten látja. Például, amit az előbb elhangzott, hogy empátia, együttérzés. Látom a másikat, megértem őt, hogy miért viselkedik úgy, ahogy. Ha megértjük a másik, hogy miért viselkedik úgy, sokkal könnyebben tudok fölülmelkedni azon, hogy persze, hát csak baja van. Ez a baja, a helyében nekem is bajom lenne. Akkor sokkal könnyebb így szeretettel fordulni a másik felé és megértéssel. Ja, nem tudom. Válnak a szülei, akkor már értem, hogy miért ilyen nem normálisan viselkedik, vagy nem tudom, éppen most egyes kapott a dolgozatra. Akkor értem már, hogy miért van, jó esetben valakinek ez nem normális, és problémázik fölötte. Vagy mit tudom én. Bocsánat, a hölgyek a férfiak esetében, ugye, hogy nem evett még, azért morog. Jó, oké, igen. Igen, tehát... Abszolút, jó, igen, gyakorlat, igen. Tehát, hogy a hölgyeknek is van, hogy havonta egyszer így nehezebb, és akkor fájdalmakat élnek át, és egy férj ezt mondjuk megtanulja, hogy ez normális, hogy ez van. És akkor a férj megértőbb. Olvastam egyszer egy ilyen könyvet, hogy az okos férj az havonta egy-két eltört tányért bekalkulál a büdzsében, de nem akarom bátorítani az ilyen viselkedés, de úgy értem, hogy ebbe is ugyanez köszön vissza. Tehát, hogy ez az életnek a része. Ez is egy tök gyakorlatias. Egyéb gyakorlati gondolat. Szemébe nézek, köszönök. Egyébként ez a köszönés tök jó. Igazából szerintem most a tisztelet jut eszembe, hogy tiszteletnek is egy kifejezés, hogy a másiknak köszönök. Nem most a szeretetről beszélünk, de a kettő egyébként nem annyira... Igen, igen. Az a listának már vége, azon már túl vagyunk, nem ennyi jó, hogyha? Tök jó. Jó. Nyilván, amik most elhangoztak, még egyszer arról szól, hogy én mit tudok tenni, hogyan tudok viszonyulni a másik felé. Sok mindenről kéne még beszélni ennél a témakörnél, tehát például az, hogy én mindig meghunyászkodom, hagyom, hogy ezért hülyének nézenek, ez nem erről szól, tehát hogy azzal nem tiszteltetés szeretetek fejezek ki. De most általánosságban, ha annyit nézünk ott egy másik ember, hogyan viszonyuljak hozzá, azt hiszem, ezek olyan alapvető dolgok, amik fontos, hogy meglegyenek bennünk, és ott legyenek a gondolatainkban, és ott legyenek a szívünkben. Szerintem fejezzük ezt itt most be, van még hát egy 4 percünk. Megtenyét kérlek, hogy a felvételt leállítod. Jaj, bocsánat, nem, jaj, igazad van, kérdések. Az elsőt felolvasnád, amíg én belépek? Egy van, nagyon jó. Ez egy hosszú kérdés volt. Ketten lájkolták. Pillanat, csak azért lépek be, mert olyan hosszú a kérdés, hogy nem fogok emlékezni rá. Na, most belépett. Oké, itt van. Ha kiderül számomra, hogy valaki titokban rossz dolgot csinál, szóljak neki? Gyűlölöm, ha nem szólok? Szeretem, ha igen? Hogy tisztelem a szabad akaratát benne? Tehát a legutolsó kérdés szerintem a legegyszerűbb, hogy tisztelem a szabad akaratát benne. Ő szabad arra, hogy rossz dolgot csináljon. Tehát, hogyha én szólok is neki, és ő azt mondja, már pedig én ezt fogom csinálni, akkor nyilván én szóltam neki, az ő döntése. Nyilván, hogyha mondjuk nem tudom, embereket csempész, akkor lehet, hogy mondjuk a rendőrségnek is dolga lesz vele, tehát, hogy nem ér itt véget a történet, de ha mondjuk valakinek vannak olyan szokásai, mert mondjuk önmagát pusztítja, mondok egy példát, dohányzik mondjuk, például dohányzik. Mondjuk a dohányosok pont szerint, én még nem beszéltem olyan dohányossal, aki nem mondaná azt, hogy igen, vagy tehát, hogy mindenki tudja, hogy le kéne szoknia. De hogyha ő pusztítani akarja az életét tovább, az ő döntése. Tehát én szomorkodhatok-e felett, rossznak tarthatom, hogyha mondjuk egy családtagom meg nagyon szeretem, akkor mehetek picit tovább ennél. Tehát, hogy egy picit erőteljesebb is lehetek, de végső soron az ő döntése, hogy hogyan éli az életét. És hogyha ő úgy dönt, ahogy, akkor el kell engednem, és hagynom kell neki, hogy ezt csinálja, mert akkor nem tisztelem az ő szabad akaratát. Isten is hagyja, hogy az emberek bűnben éljenek, megoldást adott rá, de ha valaki úgy dönt, hogy neki nem kell Jézus, nem kell neki az üdvösség, Isten ezt hagyja, hogy így döntsünk. Mert ha nem hagyná, akkor nem lenne szabad akaratunk, és Isten azt akarja, hogy szabad akaratból döntsünk ő mellette. És hogyha valaki titokban rossz dolgot csinál, szóljak-e neki, te tudomást szerzek róla, nyilván felvetődik itt az, hogy én megnézném, hogy mi az a rossz dolog, jó? Tehát, hogy most így nem tudom. Vannak dolgok, amik nem biztos, hogy majd keresek egy példát. Ja, nem tudom, puskázott egy dolgozatnál, nem tudom, most szólják-e neki, hogy nem kellett volna, tudtam, hogy láttam, nem biztos, hogy ezért szólnék neki, szerintem tudja ő is, hogy rossz. Ha nem tudja, hogy rossz, akkor egy picit más lehet, hogy akkor érdemes felhívni a figyelmét, hogy figyelj. Az, hogy titokban, tehát nem tudok róla, ő nem ő osztotta meg velem, szerintem azt nyugodtan lehet mondani, hogy figyelj, tudomásomra jutott, tudomást szereztem róla. Honnan? Tudomást szereztem róla. Nem kell megmondani, hogy a XY pletykálta el nekem, nem kell megmondani. Nem kell. Tudomást szereztem róla, és én azt gondolom, hogyha nem tud róla, hogy rossz, szóltunk neki. Nem, mondjátok, hogy ti, hogy látjátok ezt. Én nem biztos, hogy általános szabályt fogalmaznék meg erre, hogy mindig ezt csináld, vagy mindig azt csináld. De van az a helyzet, amikor egyrészt mondjuk saját magát bántja vele, saját magának okoz problémát a jövőbe, mondok egy példát, adóccsal. Figyelj, ez a fagyi vissza fog nyúlni egy pár év múlva. Nem biztos, hogy ezt kéne. Vagy másokat bánt vele, akik meg nem mernek szólni, vagy nem akarnak szólni, akkor lehet, hogy érdemes szólni. Gyűlölöm, ha nem szólok. Az ige ezt mondta, hogy bűnt, hogyha hagyjuk, hogy vétkezzen, akkor a szívünkben gyűlöljük. Igen. Én azt hiszem, hogy itt ami a motiváció, az az, hogy ha én a saját híremet féltem, az én saját azt féltem, hogy mondjuk nekem mennyire kényelmes vagy kényelmetlen valami, hogyha fontosabb az én kényelmem, mint a másik ember, na ez a nem jó motiváció. Azt hiszem, ezt érdemes végig gondolni, hogy most csak azért szólnék, vagy nem szólnék, mert hogy nincs kedvem hozzá, vagy nem ne árizé, akkor nem a jó motivációból mérlegelünk, páron. Igen, ez a igazságosztás, piszkálás, az se egy jó motiváció. Igen, azt hiszem, hogy ide érdemes kiukadni, hogy mi a motiváció bennünk. És a jó motiváció másiknak a javát keresni, másoknak a... Igen? Ez is igaz egyébként, mert lehet, hogy annak egy olyan oka van, ami, hogy ő maga sem tud vele mit kezdeni, ilyen is van. Hát ez a Jolly Joker, igen, ez így van. Tehát Isten vezessen minket ebben, és ő vezetni fog, hogy akkor mikor, hogyan, mikor ne, hogyan ne. Ez abszolút így van. Jó, óra kettő van, úgyhogy szerintem zárjuk le az alkalmat, és egy imádságot mondok. Jó, és Bence, kérlek a felvételt akkor. Köszönöm.